Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, hogy a szó hozzánk az apostolok cselekedeteiből, a második fejezetből, a 37. verstől a 47. versig.
Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak. Mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak? Péter pedig mondta néki, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében, a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Sok egyéb beszédben is buzgón kéri és inti vala őket mondván, szakadszátok el magatokat e gonosz szenvedségtől. Akik azért ötves levék az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakozik azon a napon, mint egy 3000 ember. És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Támad pedig minden lélekre félelem, és az apostolok sok csodát és jelet tesznek vala. Mindnyájan pedig a félének együtt valának, és mindenütt közvala. És jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége van. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel. Dicsérve az Isten és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, ezért a vasárnapért. Azért, hogy nincs még végünk, hanem jöhetünk hozzád úgy, ahogy vagyunk. Mert te szerető, megtartó és kegyelmes Isten vagy. Köszönjük neked az elmúlt hetet. Azt, hogy gondod van ránk nap, mint nap. Köszönjük a kegyelmet, hogy lehet itt gyülekezet, közösség, ahol dicsőíthetünk téged. Szeretnénk ma ezzel a hálaadással leborulni előtted, Istenünk, megköszönve mindezt neked. És megköszönve mindazt, hogy te rendelkeztél úgy, hogy nekünk is lehet itt helyünk, hogy behívtál minket a te nagy családodba, és részesei lehetünk ennek a történetnek, fiadon, Jézus Krisztuson keresztül. Kérünk azt, hogy sose feledjük ezt. Bocsásd meg, Urunk, amikor a hétköznapok nehézségeiben sokszor mégis oly távol vagyunk tőled. Célt tévesztett életünkkel nem találjuk a hosszabb vezető utat. Elveszítettük a helyes irányt. Bocsásd meg, hogy a szokásaink sokszor felülírják az irántad való engedelmességet. A magunk útját járjuk, és nem vesszük észre, hogy kilépünk abból a történetből, amire meghívtál bennünket. Kérünk, Urunk, adj nekünk rád figyelő, engedelmes szívet, hogy a te akaratod szerint élhessünk, hogy megújulhassunk, növekedhessünk te benned. Így kérünk ma is, szólíts meg bennünket egyen-egyenként, és munkáld bennünk mind az akarást, mind a cselekvést. Szent lelkeddel légy itt közöttünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, az Úrtól jön, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igényét Pál apostolnak a római gyülekezethez, a korintusi gyülekezethez írt levelének, első levelének a harmadik fejezetéből olvasom, az 1 Korintus 3-ból 17. és a 18. verset. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Amen. Kedves gyülekezet, az elmúlt héten ezzel a kérdéssel kezdtem az ige hirdetést, hogy miért vagyunk ma itt? Mi az, ami elhozott ide? Mi az, ami miatt fontosnak gondoljuk, hogy ide tartozzunk? Miért tartjuk fontosnak azt, hogy Isten népéhez tartozzunk, és azon belül, hogy ehhez a gyülekezethez tartozzunk? Mert hogy ezekben a hetekben az egyháztagságunkról van szó. Arról, hogy mit jelent az Isten népéhez tartozás, mit jelent a Krisztus gyülekezetéhez tartozás, az egyházi törvényeinket alapul véve, amelyről hiszük, hogy a megalkotója Szentírás figyelembe véve alkották meg. És a múlt héten arról volt szó, hogy Krisztus egyházába a keresztség és annak megerősítése, a konfirmáció hogyan kapcsol be bennünket. Hogy a keresztség az nem pusztán egy szertartás, ami megtörténik, megtörtént velünk az életünket pontján, hanem Jézus Krisztus halálába és feltámadásába való valóságos részesedés. És hogy a hittel átélt keresztség az, az, ami a gyülekezetnek, a Isten egyházának a részességé avat bennünket. És ma tovább lépünk egy lépéssel, és az Isten tiszteletről gondolkodunk. A kérdés ugyanaz. Miért vagyunk ma itt? Miért fontos az életünkben az, hogy Isten tiszteletre járjunk? Miért lehet Krisztus egyházának a törvény szerint is csak az a tagja, aki rendszeresen részt vesz az Isten tiszteleti alkalmakon? Miért olyan fontos ez? És ez a kérdés, ez legalább két dolog miatt jogos, hogy fölvetődjön. Két ellenvetés is el szokott hangozni a vasárnap délelőtti Isten tiszteletre járással kapcsolatban. Az egyik az az, hogy a 21. században azért ez már sokféleképpen pótolható. Interneten, tévén, rádión keresztül rengeteg jó igehirdetésnek a felvételét elérhetjük, meghallgathatjuk. Ugyanaz a tanítás otthonról is elérhető. Vajon még mindig ugyanolyan fontos az Isten tiszteletre járás, mint 100, 200, 500 évvel ezelőtt, amikor ilyen lehetőségek nem voltak? Ez az egyik kérdés. A másik ellenvetés az az életritmusunkból fakad. És ezzel nagyon sokat találkozom én is, meg a saját életemben is érzem ennek a feszültségét. Azt, hogy a mai embernek az életritmusa nagyon-nagyon feszített. A családdal, a gyerekeinkkel, a szeretteinkkel alig-alig töltünk időt. Alig van egy nyugodt reggel, amikor nem kell sehová rohanni. Vannak, akik 2-3 műszakban dolgoznak, vagy este nagyon későn érnek haza. Vannak, akiknek a csipogójuk bármikor megszólalhat, bármikor készenlétben kell állniuk. Vannak, akik hazatérnek a munkahelyükről, és még hosszú órákon keresztül végzik a munkát, készülnek másnapra egy előadásra, egy órára, dolgozatokat javítanak. Ebbe a rohanó életbe belefréselni még az Isten tisztelet alkalmát is. És néha nagyobb Isten tiszteletnek tűnik azt, hogyha nem rohanunk, nem kapkodunk, hanem otthon maradunk csendben, békességben, nincs veszekedés, hogy húzd már a cipőd és vegyed a sapkát, csak kényelmesen egy kávé mellett elbeszélgetünk, a gyerekek zsizsegve játszanak a szobában, vagy egy családi kirándulás, amire olyan ritkán van idő, vagy egy rokonnak a meglátogatása, vagy bármi más, ami az életritmusunkban egyébként alig-alig-alig fér bele. És a szívünk mélyén időnként felvetődik a kérdés, hogy vajon ez nem ugyanolyan Isten tisztelete, És időnként nem nagyobb Isten tisztelete, és nem jobban találkozunk-e Istennel ezekben a dolgokban, mint hogyha tűzzel, vassal, mindenáron veszekedve elrohannánk a templomba, szaklatottan, idegesen, de zsúfolva még egy programot, az amúgy is feszített heti rendünkben. De azt gondolom, hogy nagyon jogos kérdés, és nekem is volt nem egy vasárnap az életemben, amikor ott volt bennem ennek a feszültsége. Ez tényleg így kell, tényleg így jó. Néha azért jövünk el, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel kifejezzük Isten felé a hűségünket, és ez az egyetlen, ami elhoz bennünket. Hogy tudjuk, hogy ezzel tartozunk Istennek. Akkor is, amikor éppen nem esik annyira jól az elindulás. De valóban csak ennyi lenne az Isten tisztelet. Ezért adta volna Isten az Isten tisztelet lehetőségét, hogy ez mint valami próbatételőt legyen rajtunk, hogy vajon oda tudjuk-e neki szállni ezt az időt. Vajon azért adta Isten az Isten tiszteletet, hogy a hűségünket bizonyítsuk ezáltal, hogy engedelmesek tudunk-e lenni ebben? Nyilvánvalóan nem, csak ezért adta Isten az Isten tisztelet lehetőségét. Még akkor sem, hogyha a szívünk mélyén, szerintem a legtöbben előfordul, hogy néha így érzünk. Az Isten tisztelet alkalma valami olyan minősített idő az életünkben, amit semmi más nem tud pótolni. Nem tudja pótolni az otthonnak a lazítása, meg egy jó beszélgetés. Nem tudja pótolni a családunknak a békés zizsegése körülöttünk. Nem tudja pótolni az egyéni csendesség és igeolvasás sem. Nem tudja pótolni egy internetről meghallgatott, nagyon jó igehirdetés sem. Mert az Isten tisztelet, amikor itt vasárnap délelőtt összegyűlünk, akkor ez több, mint a közösségnek a megélése egymással, és több, mint a tanítás, amit meghallgatunk és megjegyzünk, mert nem csak az értelmünknek szól. Mert a hitünk szerint az Isten tiszteleten, amikor mindannyian ugyanazzal a vágyjal vagyunk jelen, hogy Istennel találkozzunk, akkor ő eljön közénk, és megláttatja és megérezteti velünk az ő dicsőségét. És miközben átéljük vele ezt a találkozást, ez a találkozás formál bennünket. Alakítja az életünket, hogy még inkább az ő képmásai legyünk. És hogy az életünk lényege még inkább őróla szóljon. Ezért az Isten tisztelet soha nem csak egy meghallgatott igehirdetés. Még akkor sem, hogyha a református Isten tiszteletnek az idő beosztásában az igehirdetés az, ami a leghosszabb időt felüleli. Nem ennyi az igehirdetés, az Isten tisztelet, az igehirdetésnek a tartalma. Az Isten tisztelet az egy történés, az egy esemény, ami nem csak az értelmünkre szeretne hatni, itt vagyunk és végig gondoljuk és megjegyezzük a tanítást, hanem szeretne Isten bennünket kézbe venni, testestől, lelkestől és alakítani bennünket. Az Isten tisztelet azért van, hogy Isten hatalma, ereje nyilvánvalóvá lehessen a gyülekezet közösségében. És ez formálja az életünket. És az első gyülekezet életében ennek lehetünk tanúi. A felolvasott ige, az abcsából ezt mutatja nekünk. A történet, ahol becsatlakoztunk, ugye az első pünkösnek a története. És ott csatlakoztunk be, ahonnan a múlt héten mi is indultunk. A keresztségtől, az elköteleződéstől. Akik hallják Péter igehirdetését ott azon az első pünkösdön, mintha szíven találták volna őket, azt kérdezik, mit tegyünk. És Péter azt mondja, hogy térjetek meg és keresztelkedjetek meg. Isten üzenete megragadta a szívüket, hisznek és megkeresztelkednek. Mintegy 3000 lélek az első pünköskor. Próbáljunk meg bele gondolni, hogy milyen lehetett ennek az első gyülekezetnek az élete. Milyen lehetett ennek az első gyülekezetnek az Isten tisztelete. Nekem úgy tűnik ebből a leírásból, hogy ezek az emberek alig várták, hogy Isten tiszteleten együtt lehessen. Ez volt a legjobb dolog, ami történhetett velük, és ezért minden nap összegyűltek. Mert annyira együtt akartak lenni az Isten tiszteleti közösségben. Nem azért jártak Isten tiszteletre, hogy bizonyítsanak Istennek valamit, hogy ők most már tényleg hozzátartoznak. Mert tudták, mi a kötelességük. És Valószínűleg nem csak azért, mert nagyon jó tanítások hangoztak fel, mert ez csak egy egyetlen dolog a hosszú leírásból, mi minden történt ott közöttük. Hanem én azt gondolom, azért jártak, mert nagyon jó volt oda járni az Isten tiszteletre. Nagyon jó, nem olyan értelemben, ahogy a Facebookon lájkoljuk egymást, hogy nagyon jó, hanem abban az értelemben, ahogyan a Bibliának az első lapján olvassuk. Ahogyan Isten mondja a teremtés minden napjának a végén, hogy íme, igen, jó. Ezt az igen, jót, a világ rendjének a gyógyulását, a helyreállását éljék meg az Isten tiszteleten. Azt, hogy van egy hely, van egy közösség, ahol Isten uralma akadálytalanul megvalósulhat, és ők ennek a részesei lehetnek, annak, amire csak vágyakozunk mindannyian, hogy Isten jelen van közöttünk, ennek a részesei lehetnek. És ez egy olyan megtapasztalás volt, amire annyira vágytak, hogy erőszakkal sem lehetett volna visszatartani őket ettől, és nem is lehetett még akkor sem, amikor megpróbálták. Itt szoktunk érezni, amikor Isten tiszteletre jövünk. Érezzük-e azt, hogy kötéllel sem lehetne bennünket visszatartani, annyira itt akarunk lenni, mert pótolhatatlan az, amit itt megtapasztalunk. Mert az Isten tiszteletnek Isten szándéka szerint ez a lényege, hogy Isten országának a rendjét átélhessük már itt, most, ebben az összetört világban, és hogy ennek az erejével tudjunk aztán jelen lenni a hét további részén. Az első gyülekezetben átélték Isten erejét, hatalmát, dicsőségét. Átélték azt a külső és belső egységet, amiben az Istennel való találkozás vonta a gyülekezet tagjait. Örömöt éltek meg, nyitottságot, felszabadultságot, szabadságot. És annyira történt ott ez közöttük, hogy ez sugárzott róluk, és egészen vonzóvá tette őket. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Mi történt ott? Miben volt más az az Isten tisztelet, mint sok-sok Isten tisztelet azóta, amelyet inkább az unott, fásult, rideg, fáradt, értelmetlen, érthetetlen szavakkal írnánk le, mindannyiunknak vannak ilyen Isten tiszteleti élményei. És inkább ezek a szavak illenének rá, mint az erőteljes, örömteli és felszabadult szavak. Mi ennek az erőteljes, örömteli Isten tiszteletnek a titka, amire mindannyian vágyakozunk? A titok nyilvánvalóan nem bennünk van, hanem Isten szent lelkének a munkájában. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Isten lelke, aki szabad, és akit nem befolyásolhatunk, nem erőszakolhatjuk ki a jelenlétét. Amit mi tudunk tenni, az, hogy eljövünk, és hogy odaszálljuk magunkat arra, hogy az Isten tisztelet az Istenről szóljon, és ne rólunk. Hogy ő legyen az Isten tisztelet középpontjában, és nem mi. Nem a mi vágyaink, nem a mi elvárásaink, elképzeléseink, nem a mi emberi mércéink, nem a félelmeink, vagy az önzésünk, ezek mind ott vannak bennünk. De a vágyunk az az, hogy ne ez legyen a középpontban bennünk, amikor az Isten jelenlétébe érkezünk. Mert az Isten tisztelet célja az az, hogy Isten dicsőítsük, hogy Isten dicsérjük, és hogy azt éljük át, testestől, lelkestől, hogy kicsoda Isten. Miért ilyen fontos ez? Miért olyan fontos ez, hogy Isten dicséretéről szóljon az Isten tisztelet? Bármi is történjen. Korintusi levélből azt olvastam. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Ez legalább két dolgot jelent, amit felolvastam itt az Isten tiszteletünkre nézve. Egyrészt az, hogy Isten dicsősége formál bennünket. Miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, miközben formálódunk. És itt az ige Mózesre utal vissza, aki Isten jelenlétében volt, akinek a szíve vágya az volt, hogy Isten dicsőségét megláthassa. És ahogyan ő Istennel találkozik, fénylik az arca, annyira sugárzik az arca, hogy leplet kell tennie az arcára, mert nem bírják elviselni a nép tagjai azt a dicsőséget, ami visszatükröződik róla. És ez egy egyszeri eset az Ószövetségben. Isten dicsőségét nem tükrözheti akárki. De mi az Ószövetség népe vagyunk, és Jézus Krisztus által eljött közénk az Isten teljessége, az Isten dicsősége. És mi mindannyian fedetlen arccal, mint egy tükörben, nem szemtől szemben, de fedetlen arccal nézhetjük az Isten dicsőségét. Benne lehetünk az Isten erőterében. És ez alakít és formál bennünket. És hogyha az Isten tiszteleten Isten van a középpontban, akkor ő kezd el formálni bennünket az ő képére. Van ez a megfigyelés, nem tudom, hogy csak az én megfigyelésem, hogy vannak házas párok, akik sok együtt töltött év alatt elkezdenek egymásra hasonlítani. Mert annyira összecsiszolódnak az évek során, hogy a vonásaik is összehangolódnak, a mozdulataik, a beszédmódjuk, mintha külsőleg is hasonlítanának egymásra. Amikor Isten van a középpontban az Isten tiszteleten, akkor valami ehhez hasonló történik velünk. Ahogyan Isten vonásait nézzük, a mi arcvonásaink is elkezdenek újra hasonlítani rá. Mi, akiket Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett, és akikben annyira összetört és elfordult ez a képmás. Amikor Isten jelenlétében vagyunk, akkor gyógyul ez a képmás bennünk. Miközben levesszük a tekintetünket önmagunkról, a saját problémáinkról, a saját feladatainkról, amikor letesszük elé a terheinket, a bűneinket is, sőt a mások ellenünk elkövetett bűnei miatt is, sérelmeinket is, és amikor semmi másra nem figyelünk, csak ő rá, akkor ő elkezdi bennünk gyógyítani ezeket a dolgokat. Nem azáltal, hogy ezeket boncolgatjuk előtte, darabokra szedjük, megpróbáljuk megérteni, hogy mi is történt, hanem oda tesszük elé. És az ő dicsőségében gyógyulnak bennünk ezek a dolgok. Azáltal, hogy őre figyelünk, és nem saját magunkra. Pál azt írja, hogy amikor az Úr dicsőségét szemléljük, az ő képére formálódunk át. Így formál bennünket az Isten tisztelet. Nem csak a tanítás meghallgatása által, hanem az Isten jelenléte által, ami sokkal több, mint egy tanítás. Ezért annyira fontos, hogy itt legyünk az Isten tiszteleten. És a másik dolog pedig, ami miatt pótolhatatlan, hogy itt legyünk, az az, amivel Pál folytatja, hogy ugyanarra a képre formálódunk át mindannyian. Jövünk a gyülekezetbe különböző gondolkodásmóddal, különböző lelki vagy kegyességi háttérrel, különböző értékekkel, ne adj Isten, különböző politikai látásmóddal, ezt csak nagyon zárójelben mondom, mert tudom, ez egy nagyon érzékeny téma, de még akár ez is beleférhet. Különböző hagyományokkal, rengetegféle különbözőség van bennünk. És ezek a különbözőségek normális esetben falakat építenek közénk. Közénk állnak és eltávolítanak bennünket egymástól. Mert a hozzánk hasonlók között érezzük magunkat jól. És ez teljesen normális dolog. Ott érezzük magunkat biztonságban, ahol olyanok vesznek körül, akik hasonlítanak rám. Hasonló értékeket vallanak, hasonlóan gondolkoznak. És akkor jövünk mindannyian az Isten tiszteletre, ami jó esetben nem egy ilyen homogén közösség, ahol mindenki tök egyforma, hanem különbözőképpen gondolkodunk bizonyos dolgokról, és eljött vagyunk itt az Isten tiszteleten, és amikor nem önmagunkra figyelünk, és nem is a másikra, és nem is azt méricskéljük, hogy miben hasonlítunk, miben különbözünk, vajon ő erről meg arról mit gondolhat, hanem Istenre figyelünk, az ő dicsőségére, és elkezdünk az Isten képére formálódni, úgy kerülünk egymáshoz is egyre közelebb, mert ugyanarra a képre formálódunk mindannyian, és nem az fog közénk egységet teremteni, hogy sok-sok egyezkedéssel kiizzadunk valamiféle közös látásmódot, hanem hogy az Isten dicsőségére figyelünk, és az ő képére formálódunk. És ha mindannyian erre vágyunk, hogy ugyanarra a képre formálódjunk, akkor egyre inkább fogunk egymásra is hasonlítani ebben az értelemben. Csak az az egység maradandó, ami úgy jön létre közöttünk, hogy egyen-egyenként Krisztus képére formálódunk. Hogy őrá, Jézusra figyelünk, hogy hozzá szeretnénk közelebb lépni, hogy őt szeretnénk mélyebben megismerni, és az ő képére szeretnénk hasonlítani. Ha mindannyiunkban ez a legfőbb vágy, és ha kitesszük magunkat annak, hogy Isten ezt el is végezze bennünk, akkor, amikor itt összegyűlünk az ő jelenlétében, akkor formálódik közöttünk az egység. Krisztus arcvonásai jelennek meg az arcunkon, és ez lesz, ami közösség tesz bennünket. Ezért jöjjünk az Isten tiszteletre, ne kötelességtudatból, hanem azért, mert íme igen jó az Isten jelenlétében lenni. És azzal a vágyjal jöjjünk, hogy Isten legyen a középpontban. Hogy mindaz, ami történik, az ne rólunk szóljon, hanem ő róla. Jöjjünk és tegyük oda az egész életünket, a könnyű, meg a nehéz dolgokat is az ő lába elé. Hozzuk el mindazt, ami bennünk van, hiszen nem tudjuk otthon hagyni ezeket. De tegyük oda elé, és ő rá figyeljünk. És akarjuk minél inkább megismerni őt. És engedjük, hogy a szívünk megnyíljon és rácsodálkozzon az ő hatalmára. És engedjük, hogy ez a találkozás vele formáljon bennünket. Egyen-egyenként ugyanarra a képre, Krisztus képére, hogy mi legyünk egymásnak valóban testvérei. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, áldunk Téged, mert megragadtad a szívünket. Áldunk Téged, mert kihívtál bennünket az életünknek a hiába valóságaiból, és egészen a magadévát tettél. Áldunk Téged, mert ezt újra és újra megteszed velünk. Áldunk Téged, mert a saját képedre teremtettél, és amikor ez a kép összetört, és amikor újra és újra eltelik bennünk, Te jössz és gyógyító kegyelmeddel kezedbe veszel bennünket, és egybeforrasztod azt, ami eltörött, és formálsz bennünket újra a Te képedre. Köszönjük, hogy ezt megteszed személyesen az életünkben. És egyen-egyenként, mint a Te gyülekezeted, a Te néped tagjaival. Így könyörgünk, hogy hadd válhasson a Te dicsőséged láthatóvá közöttünk, és hadd formálódjunk a Te arcodra mindannyian. Hozzuk eléd az életünknek a nehézségeit, különösen is azokat, akik betegséget hordoznak, és azokat, akik gyászban járnak. Könyörgünk a Te vigasztaló, gyógyító szeretetedért, hogy legyen egészen valóságos a szívükben. Rád bízzuk a gyülekezetünket. Legyen Tied a dicsőség ebben a közösségben is. Amen. Fennállva imádkozzunk a Jézustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom
és a dicsőség mindörökké. Amen.
Fennállva fogadjuk az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal.